Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a bükzsérci református templomból. Igét hirdet Ferenc József, a gyülekezet lelkipásztora.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltár első versét keressük ki. A 77. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 77. Zsoltár így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünket elfoglalva a 225. dicséretet keressük ki, a 225. dicséretet énekeljük első 4 versével, a 225. dicséret első 4 versét énekeljük, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, őszintévé, igazzá és tisztává tétele az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk hozzánk szóló üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Galáciába írt levele 4. fejezetében, Galata levél 4. részének 1. 11. versében. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé közöttünk megszólaló szavát. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Teremtő, gondviselő mennyei atyánk, hálásan köszönjük meg, hogy nap mint nap érezzük, hogy szeretsz minket. Érezzük akkor, mikor fölébredünk, és új nap, új lehetőség, új feladatok, új célok bátorítanak bennünket. Érezzük szeretetedet, amikor örömmel adhatunk hálát születésért, gyermekért, vagy éppen édesanyáért, apáért, hogy családban élhetünk, együtt lehetünk, ránk bízol kicsiket és nagyobbakat, de érezzük, hogy szeretsz minket, igazán szeretsz, mert nem csak akkor vagy velünk, amikor boldogok vagyunk, hanem könnyeink között is. Köszönjük, hogy nem hagytad el a gyászolókat, a megtört szívűeket, hanem keresed őket, és vigaszt, reményt, örök életet kínálsz nekik. Köszönjük, hogy biztatod, bátorítod a mi emberi életünket, hogyha szomorú szívvel kell édesanyánkra gondolni, akkor se essünk kétségbe, mert tudhatjuk, rád bíztuk őt, elengedtük a földi életből, de ott van nálad a te országodban. És így köszönjük, hogy vigasztalod a megtört szívű édesanyákat is. Ha itt a földön nem is adsz nekik teljes gyógyulást, de elvezeted őket a te országodba, örök mennyei hajlékodba, ahol teljes és felhőtlen boldogság vár mindenkit. Kérünk téged, hogy amíg itt vagyunk ezen a földön, add nekünk is, hogy tanulni tudjunk a te gondoskodó, mindig velünk lévő szeretetedből. Segíts, hogy mi is aggódjunk egymásért, ha a másik tévútra jut. Segíts, hogy együtt tudjunk lenni ne csak az örvendezőkkel, hanem a sírókkal is. Így áld meg minden napunkat, életünk minden percét, adj gyógyulást testünknek, lelkünknek, adj bölcs útmutatást e mai napon, hogy rád épülhessen minden szavunk, minden cselekedetünk. Amen. Igehirdetésre készülve a 151. dicséretet keressük ki, a 151. dicséretet énekeljük prédikáció előtt. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istennek igéje, amely alapján lelke által üzenetét hirdetem, írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 4. részében, a 18 és 19. versben. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves rádióhallgatók, közel és távol, anyák napján vagyunk együtt, és ahogy változnak az idők, változnak az anyák napják is. Régebben sem volt egyszerű, mert az anyai lélek valami olyan nagyságot hordoz, és olyan mély szépséget, hogy mit mondjon az ember, hogyan köszönje meg, hogy legyen hálás. Ma azonban újabb nehézségek tornyosulnak az anyák napja elé. Régebben aggódtam, hogy ne bántsam meg azt a nénit, aki itt ül esetleg a templompadban, és nem születhetett gyermeke. Aggódtam amiatt, hogyha valaki nem régen veszítette el az édesanyját, ő hogy éli meg most ezt az ünnepet, vagy aggódtam amiatt, hogyha éppen maga az édesanya az, akinek el kellett veszíteni a gyermekét. Nem könnyű ezeket a lelki helyzeteket megélni. Isten segítsége, bölcsessége nélkül nem is lehet. Ma azonban más nehézségek is vannak már, mert maga az anyaság is problémás lett. Én hiszem azt, hogy a női lélek, mint virág, akkor bontja ki legteljesebben a szirmait, hogyha édesanya lesz, és ezt a nem könnyű, nagyon komoly, sokszor fájdalmakat is magán viselő örömöt megéli, akkor teljesedik ki, akkor bomlik ki, akkor lesz igazán nővé. De hát manapság van, akit ez is sért és bánt. Régen is volt, aki kivétel volt, és nem lehetett édesanyja, tudta is, hogy ő ezért vagy azért kivételes nő. Ma azonban egyre több ilyen asszony van, ilyen nő van, akit megsért, hogyha nem akar anya lenni. Isten igéje egy egészen másfajta kivételről beszél. Egy kivételes anyaságról. Nem arról, hogy ki akarunk bújni, egy küldetés, egy szép, egy szent ajándék alól, hanem arról, amikor maga Pál apostol válik anyává, az anyaság szépsége, az anyaság áldozata és az anyaság öröme ott van Pál apostol és a gyülekezetek között. Pálé is az a nehéz feladat, hogy embereket szüljön újjá, hogy gyülekezetek szülessenek, hogy új életek jöjjenek létre az ő munkája, az ő szolgálata nyomán. Mert valóban új élet az, hogyha az ember elkezd Isten kegyelméből élni. Új élet az, hogyha az ember ráépíti élete falait, házát Krisztusra. Isten kegyelme ennek az alapja, ahogy minden új életet Isten ad, de ahogy egy édesanya részt vesz az új élet földrehozatalában, úgy Pál is részt vehet abban, hogy emberek és gyülekezetek új életre jussanak. Mert valóban új élet az, hogyha az ember Krisztust ismeri. Egész más az értékrendje. Nem a pénz a meghatározó, akár olyan borzasztó dolgot is tehet, hogy elutasít bizonyos összegeket, pénzeket, anyagi lehetőségeket, mert nem minden áron akar meggazdagodni. Más kincsei, más vagyona van, amit Istentől kapott. Új céljai vannak annak az újjászületett embernek, az új embernek, aki már nem a világhoz igazodik. Közösséget mer és tud építeni. Közössége van Istennel, és ezért közössége lehet a másik emberrel. Igazi, nyílt, bátor közössége nem bezárja a szívét, hanem boldogan osztja meg a másikkal. Nem fél megmutatni, hogy van terhem és van fájdalmam, de nem fél megmutatni azt sem, hogy van örömöm, van reménységem, van Istenem és megváltóm. És milyen más módszereket használ az az ember, aki keresztyénné lett. Nem manipulál, nem zsarol, nem ügyesen lavíroz, hanem bátor és őszinte. Ahogy Isten bátran és őszintén küldte el egyszülött fiát, hogy itt legyen, hogy köztünk legyen, hogy magára viselje a mi fájdalmainkat. Mi is ugyanígy élhetünk őszintén és bátran, akár pofonokat is elhordozva. Nem könnyű így újjászülni az embert. Ahogy nem könnyű a születés, nem könnyű újjászületni, és nem könnyű ebben az újjászületésben, újjászülésben, mint egy anyaként részt venni sem. Gondoljunk Nikodémus történetére. Elég bölcs, elég tudós ember volt már, és mégsem értette, hogy hogyan születhet meg az ember, hogyha vén. Hogy születhet víztől és lélektől? Hogy lehet új élete, Krisztusra alapozott, egészen másfajta élete? De igenis lehetséges ez. Lehetséges volt Nikodémusnak, Arimátiai Józsefnek, Pál apostolnak, értékrendet változtatni. Lehetséges lett a galatáknak, és így élhetünk új életben, újjászületve mi is, lelki emberként, új emberként, Isten akarata, Krisztus kegyelme által. A Galata levél azonban nem csak a születésről szól, sőt, elsősorban nem arról szól, hogy valamikor régen megszülettek a galaták, és onnantól minden rendben volt, mint ahogy az anyaság sem csak azt jelenti, hogy megszületik egy gyermek. Mert onnantól kezd anya lenni valaki. Onnantól kezd a gyermek növekedésére odafigyelni, és adni neki először tejet, aztán egyre nehezebb, egyre keményebb, egyre komolyabb ételeket. utána következik az anyaság egész életen át tartó lelki folyamata és növekedése. Mikor a gyermek már kint van, játszik, iskolába megy, felnőttként talán saját lakásában önálló életét éli, mégis az édesanyja az a biztos pont, ahová visszajárhat. Beszaladhat az utcáról, hogy egy szelet vajas kenyeret megegyen, oda szaladhat, hogyha elesett és megütötte magát, fájdalma van, édesanyja puszit ad, és ez csodásan meggyógyít. Tanácsot ad a pályaválasztáskor, biztat és bátorít, és megért bennünket még akkor is, ha már felnőtt, meglett emberek vagyunk. Milyen jó, hogy az anyaság nem csak a szülés nehéz óráját jelenti, hanem hogy egy egész életen át kísérhetjük, majd elengedhetjük gyermekünket úgy, hogy ő mégsem szakad el tőlünk. Na, így volt Pál apostol is a gyülekezetekkel. Megszülte őket, kísérte őket, odafigyelt rájuk, felelősen gondoskodott róluk, és amikor a gyermek, a Galata gyülekezet eltért a helyes útról, akkor figyelmeztette őket, és tanácsot adott, megállította és intette őket, mert így vagyunk mi is keresztjének. Nem elég újjászületni, nem elég azt mondani, hogy van hitünk, hanem ha van, akkor az él. Ha él, akkor az ugyanúgy, mint egy gyermek, növekszik. Egyre nagyobb dolgokat, feladatokat lehet rábízni, egyre bölcsebb, egyre ügyesebb lesz. Halad a hit útján előre, halad az életben, növekszik, gyarapodik, hogy egyre nagyobb örömöket okozzon. És hát, ahogy egy gyermek néha elhibáz dolgokat, a hit útján való haladásban is van, hogy eltévesztjük az irányt. Ez önmagában nem baj. Mert a hit olyan, mint amikor élő, eleven, hallá változunk. A döglött hal sodródik lefelé a folyón, az élő hal úszik. Akinek élete van, az, ha eltéved, ha rossz irányba tart, meg tud fordulni. Meg tudja változtatni az irányát, és azt mondja, hogy ó, ez nem jó, menjünk inkább másfelé. A baj akkor van, ha engedjük a gyermeket rossz irányba sodródni. Ha udvariasak vagyunk, és azt mondjuk, hogy ne bántsuk meg szegénynek a kis lelki világát, hadd legyen önmaga, hadd menjen oda, ahová akar. És akkor megy, és jár, és küzd olyan utakon, amik csak sűrű bozótba vezetnek. Megy és halad nehezen, fáradtsággal olyan úton, ami nem az ő céljához, hanem egészen máshová viszi. Vagy elindul olyan úton, mert mi hagyjuk udvariasan, amelyik szakadékba és pusztulásba vezet. Esetleg nincs is visszaút. Pál apostol aggódik, hogy jaj, hiába szültelek meg, hogyha erre tartotok tovább, mi lesz akkor így belőletek? Egyre nehezebb a rossz útról visszafordulni, a hibát beismerni. Egyre több felesleges energiát fordítunk arra, ami nem válik épülésünkre. Egyre több sebet szerzünk ezeken a hamis utakon, sőt, nem csak szerzünk, hanem osztunk is. Amíg gyermekek vagyunk, és a hitben növekszünk, addig Isten vezessen bennünket, és bízzuk rá magunkat. Mert ugyanúgy, ahogy a gyermek, még alakul, még formálódik a lelke, természeténél fogva ő még nem önmaga, nem az a felnőtt, aki majd lesz, mert majd azzá fog válni, ha van édesanyja, ha van családja, ha van, aki a rosszat megállítja, a jót pedig támogatja. A gyermek fejlődik az édesanyai gondoskodás alatt. A jó irány nélkül össze-vissza forog és sodródik, a jót pedig Isten tudja és megmutatja. Ő teremtette a gyermeket, ő teremtette a mi lelkünket, szívünket, ő adta meg az új élet szabadságát, és bízhatunk benne, hogy ő tényleg a legjobbat hozza ki belőlünk. De ne legyünk udvariasak. Ne engedjük, hogy bárhová, bármerre sodorjon bennünket, vagy gyermekeinket az élet. Ne legyünk felelőtlenek, hanem szóljunk, figyelmeztessünk. Pál apostol egyáltalán nem udvarias, úgy fogalmaz ebben a levélnek, hogy ó, esztelen galaták. Nem egy polkorrekt megfogalmazás, de nem a könnyű utat választja, hogy mindegy, most már azt csináltok, amit akartok. Ahogy a jó szülő sem engedi a gyerekét, hogy azt csináljon, amit akar. Tudjuk, mi az, amikor villanypásztorra bízzuk a gyereket? Amikor az elektromos kütyüket köré rakjuk, és ezek lekötik őt teljesen. És azt néz meg, azt hallgat meg, azt olvas, amit ő akar. És bizony nagyon súlyos károkat okoznak. Esztelen galaták. Térjetek vissza, és haladjatok jó irányba, mert az eltévedés súlyos baj, keserű probléma. Baj a galatáknak, mert ők azok, akik eltévednek. Ők azok, akik elvesznek. Milyen keserű és nehéz volt, amikor a 12 éves Jézus ott maradt a jeruzsálemi templomba, és a szülők nem tudták, hogy hol van. Jézus a helyén volt, itt a szülők voltak, akik kicsit eltévedtek, és nem jól látták Jézus helyét és életét, de minden jó szülő aggódik azért, a gyermekért, hogyha elvész ebbe a mai modern kussa és nagyon veszélyes világban. Milyen veszélyes, amikor úgy vesz el az ember, hogy azt hiszi, hogy ő még megvan. Megvan még az én hitem, hiszen gyakorlom a vallásomat. Odafigyelek az ünnepekre, az esztendő nagy ünnepeire, a vasárnapokra, megtartom az istentiszteleteket, a szabályokat, sőt, még ezt, még azt, még amazt is betartom, és közben nem a kegyelemből élek. Gyakorlom a saját hitemet, és nem azt, ahová Krisztus akar vezetni. Veszélyes erdő ez a mai világ. Ne a saját hitedet kövesd, hanem kövesd Krisztust, mert ő vezet a helyes úton. Ő mutatja meg, hogy mi az a jó irány, ahol mint gyermek felnőhetsz. Ráadásul ez az eltévedés nem csak nekünk veszélyes, hogyha mi magunk elveszetté válunk, azt hisszük, hogy élünk, pedig már a halál felé sodródunk, hanem veszélyes annak is, aki még nem született újjá. Micsoda keserűség, hogy újra meg újra fájdalmak közt kell megszülni benneteket, hogy újra meg újra lelki tejet kell adni, mert még nagyon kis gyerekek vagytok. De nem csak azt jelenti ez, hogy a galaták nem haladnak előre a hit útján, a növekedés útján, hanem még Pál őket újra meg újra megszüli, nem tud más gyermekeket szülni. Más nem születik. Pál apostol újra szülni helyett újakat szeretne megszülni. És ezért hívjuk Anya Szent Egyháznak a mi közösségünket, hogy ne csak mi szülessünk újra meg kicsi csecsemőnek, hogy csak várjuk a gondoskodó anyatejet, hanem legyünk mi Pál apostol követői, nagy gyermekek, felnőtt keresztjének, akik annyira növekszünk a hitben, hogy akár másokat is új életre tudunk vezetni, Másoknak is meg tudjuk mutatni ezt az új életcélt, az új értékrendet, az Istennel való őszinte kapcsolatot. Anyák napján tehát ne úgy legyünk együtt, mint a népegyház, ahol az egész nép úgyis a gyülekezet tagja, bármit csinál, bármerre megy, bárhogy él, hanem legyünk igazi édesanyákká. Újjászülő, felelős, gondoskodó szülőkké, hogy legyen személyes kapcsolatunk egymással, odafigyelve a másikra. Legyen felelősségünk, mint ahogy Pál apostolnak volt. Merjünk bátran figyelmeztetni, még időben, hogy gyermekeink ne össze-vissza sodródjanak és eltévedjenek, hanem azon a jó úton járjanak, ami őket is és bennünket is boldoggá tud tenni. Tanuljunk ma az édesanyáktól, akik ilyen nagy szeretettel, felelősen figyelnek oda gyermekeik minden lépésére, és azt akarják, hogy váljanak felnőtté, önálló, független, boldog és felelős felnőtté. Legyünk mi anyaszent egyház, élő gyülekezet, élő, őszinte, személyes kapcsolattal Isten felé, hogy ugyanígy legyünk őszinték, bizalmasak egymás felé is. Amen. Emeljük fel szívünket, könyörögjünk. Magasztalunk téged, Szent Háromság Isten, hogy részt engedsz a te újjászülő kegyelmedben, és anya szent egyház lehetünk. Hogy olyan emberi feladatot bízol ránk, amit csak csodálni tudunk. Bízol a mi szeretetünkben, bízol a mi bölcsességünkben, bízol szavainkban, gondoskodásunkban. Urunk, érezzük, hogy sokszor vagyunk méltatlanok erre a bizalomra. Ezért kérjük a te segítségedet. Add, hogy tőled tanuljunk szeretni, önzetlenül, bölcsen, hogy legyünk jó szülők, egymás segítő társai, gondoskodó felelősséggel, igaz, tiszta szívvel, bűneinktől, önzésünktől, régi, ó emberünktől elszakadva, hogy a krisztusi értékrend irányítsa szavainkat, gondolatainkat, tetteinket, ne csak itt a gyülekezetben, hanem a családban, a munkahelyen, életünk minden napján. Kérünk téged, Anya Szent Egyházunkért, áld meg a mi közösségeinket, hogy működjön benne Krisztus indulata, az ő lelke, a felelős bölcsesség, hogy ne a világ sodorjon minket ide vagy oda nagy erőkkel, hanem figyeljünk a te kegyelmes vezetésedre, és járhassunk azon a keskeny úton, amely az örök életre visz. Így könyörgünk magyar népünkért. Áld meg nemzetünket is, egymás iránti bizalommal, kölcsönös tisztelettel. Áld meg bennünket testvéri szeretettel. Tudod jól, hogy mennyire hajlamosak vagyunk a megosztottságra, a gyűlölködésre. Mennyire hajlunk arra, hogy a saját tudásunkat mindenki fölé helyezzük. Te légy a mi Urunk Istenünk, aki fölöttünk vagy, és aki átjársz bennünket, hogy ahogy te szeretsz mindenkit, úgy legyünk mi is bizalommal egymás felé. Segíts, hogy legyünk megértéssel, legyünk tisztelettel, legyünk bátorítással, és ne csak a boldogokat keressük, ne csak az örvendezőket, a gazdagokat dicsérjük, hanem együtt lehessünk betegekkel, akik testi terheket hordoznak, akik állandó fájdalom között gyötrődnek, add, hogy melléjük tudjunk állni őszintén, bátorítólag, hogy amennyire lehet, osztozzunk fájdalmukban. Így adj nekünk bátorságot, hogy a gyászolók mellé is oda tudjunk állni, és nem a mi erőnkkel, hanem Krisztus feltámadásának örömhírével tudjunk testvérként együtt lenni a könnyek között is. Kérünk téged, Szent Háromság Isten, vigyázz mindannyiunkra, leginkább gyermekeinkre, adj nekik igaz növekedést, jó és helyes irányt, te légy a jó pásztor, aki legelteted őket, és megadod a kicsiknek is mindazt, amire igazán szükségük van. De arra kérünk, hogyha fáj is, akkor gyógyítsd a mi sebeinket. Metszd ki azt, amire nincs szükség, ami kárt okoz, ami elpusztítana, hogy megtisztulva és megújulva élhessünk egymás javára és a te neved dicsőségére. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a hatalom, övé a dicsőség, mind örökké. Amen. Együttlétünk végén pedig a 397. dicséretet keressük ki. A 397. dicséret mindegyik versét énekeljük el. A 397. dicséret mindaz 5 versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk a Bükzsérci Református templomból. Igét hirdetett Ferenc József, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió Református Hitéleti műsorát hallották.